Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és látom, hogy az ifjú generáció az szép számban képviselteti magát, majdhogy nem mondhatjuk, hogy többen vannak, mint a felnőttek. És hát mondjuk olyan sok időm nem volt, hogy gyerekeknek is készüljek, de azért egy kis történet eszembe jutott, úgyhogy most elmesélem ezt nektek. Volt egyszer egy kis mackó, aki egy hatalmas nagy grizzly medvének volt a kis mackója. Hát a grizzly medvék azok nagyon nagyra megnőnek, állítólag 3-4 méterre is. Én még nem láttam, de azt mondják, akik látták. De amikor kicsik, akkor ők is kicsik, és védtelenek, meg gyengék. És ez a kis mackó is, hát még nagyon pici volt, és az anyukája mindig tanítgatta őt arra, hogy nem szabad soha a szülőktől távol elmenni, mert hát az erdőben mindenféle veszélyek vannak. Az a legjobb, hogyha az anyukájához közel van, akkor nagy baj nem érheti. És azt is mondta neki az anyukája, hogy ha mégis esetleg picit eltávolodna, vagy nem látná a szüleit, akkor kiabáljon, mert akkor meghallják, és akkor jönnek és segítenek neki. De hát azért alapvetően ne menjen messzire. De hát ugye milyenek a mackók, szeretik a szépet, az érdekeset. Ez a kis mackó nagyon szerette a pillangókat, és egyszer egy alkalommal egy ilyen röpködő pillangó után elcsatangolt a mezőn, és hát bizony eltévedt, és elkeveredett az anyukája mellől, és egy adott pillanatban körülnézett, és sehol nem volt az anyukája. Hát gondolta, hogy majd csak megkeresi, de hát nem találta. És mi történt? Bizony baj történt, mert egy éhes farkas rálelt a kis mackóra, messziről észrevette, és a mackó is észrevette, hogy megjelent egy farkas, és hát megijedt. Nagyon megijedt, mert tudta, hogy itt most nagy baj van. És ijedtébe elkezdett szaladni. Gondolta, hogy elszalad a farkas elől. De hát a farkas csörtetett utána, és futott az erdőbe, és hallotta, hogy egyre közeledik a farkasnak a hangja, és egyszer odaért egy nagy szakadékhoz. És a szakadéknál úgy nézett ki, hogy nem tud tovább menni, de aztán megpillantott, hogy a szakadékon éppen kidőlt egy fa, és így átesett a túloldalára, és a túloldalán meg ilyen nagyon-nagyon sűrű bozót volt. Hát gondolta, hogy hát más nem tehet, fölmegy erre a fára, és ezen átegyensúlyoz valahogy a szakadék között, fölött, és utána hát, ha csak el tudott valahogy illanni, mert hát nagyon közeledett már a farkas utána is. Elindult ezen a fán, ment, és amikor a fának a végéhez ért, akkor vette észre, hogy annyira sűrű ott a bozót, hogy nem tud tovább menni. És jobbra szakadék volt, balra szakadék volt, és mögötte meg már közeledett a farkas, már ő mindjárt ott volt a szakadék szélén. Megfordult, és nézte, hogy az farkas meglátta őt, és elkezdett menni a fán utána. És hát rettenetesen megijedt, akkor már érezte, hogy itt nagyon nagy baj van. És ebben a pillanatban eszébe jutott, hogy mit mondott neki az anyukája. Hogyha mégis eltévedne, és mégsem látná, akkor kiabáljon, mert lehet, hogy az anyukája meghallja. Úgyhogy elkiáltotta magát, hogy anya, segíts! Jó hangosan! De hát nem jött az anyukája, nem hallotta, nem látta, csak azt látta, hogy a farkas közeledik, már majdnem odaér hozzá, még van egy pár méter, és hát így ilyen digadalmas mosollyal az arcán jött ez a gonosz éhes farkas. És egyszer csak azt vette észre a kis mackó, hogy minthogyha valami nagy hegy emelkedne ki, és ilyen így minden árnyékba keveredik, és a farkas is ilyen árnyékba kerül, és farkasnak csak ilyen nagyra nyíltak a szemei, megrémült, megfordult a fán, és elkezdett menni visszafele. És nem értette, hogy mi történik, honnan van ez az árnyék, és megfordult, és akkor látta, hogy mögötte az anyukája a bozótból így felemelkedett teljes magasságba, majdnem 4 méter magas volt, és amikor a farkas ezt meglátta, akkor iszkiri, megfordult, és elszaladt. Bizony meghallotta az anyukája, hogy kiáltott, és hát elég gyorsan oda tudott menni, és így megmenekült a kis mackó. És mit tudunk ebből a történetből levonni tanulságot? Egy Zsoltár igét fogok nektek elolvasni. Ez az 50. Zsoltárnak a 15. verse. Így szól: hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Azt tudjuk ebből megtanulni, hogy a jó Isten is azt mondja, hogy bár őt nem látjuk, és nem tudjuk, hogy itt van velünk, csak hírből tudjuk, és hisszük, hogy létezik, de hogyha bajba kerülünk, igazán nagy bajba, akkor ne felejtsük el, hogy hívjuk őt segítségül, és meg fogjuk látni, hogy meg fog minket szabadítani. Akkor fogjuk meglátni, hogy segít rajtunk, amikor tényleg bajba vagyunk, és hívjuk őt segítségül, és utána dicsőíteni is fogjuk őt, mert emlékezni fogunk rá, hogy megszabadított minket, és nem fogjuk elfelejteni ezt egyhamar. És így fog megerősödni a mi hitünk is. Hát remélem, hogy megjegyzitek ezt az igét, és ti is így fogtok majd tenni. De azért a legfontosabb az, hogy a Jóistentől ne keveredjünk messzire, mert hogyha a Jóistentől elcsatangolunk, akkor ugyanígy járhatunk, mint ez a kis mackó, bajba kerülhetünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, mai nap egy szép és ünnepélyes témával fogunk foglalkozni. Hogy hogyan kell Istennel küzdeni, ez a mai témánk. És felolvasom az alapigénket, ez a Mózes első könyve 32. fejezet 28. versében olvashatjuk. Tehát 1 Mózes 32.28. Amasz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mit mond a világi ember, hogy látja a keresztényeket? Miben különbözik egy keresztény ember a világitól, hogyha mondjuk úgy az általános felfogás, közfelfogás szerint gondolkodunk? Ugye azt szokták mondani, hogy akik nem vallásosak, és a keresztényekről van szó, azokat látják, hogy hát ugye hisznek valami felsőbbrendű lényben, komolyan veszik a vallásukat, amit általában az egyházuk tanításának és val szoktak azonosítani, és ez a hit, ami nekik van, ez nekik erőt ad, és a nehézségekben is általában ehhez az erőhöz tudnak folyamodni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy milyen jó neked, te hiszel, és milyen jó tudni, hinni valamiben, mert amikor az ember bajban van, akkor van valami, amiben bele tud kapaszkodni. Általában a hitet a világi ember a nehézségekből való szabadulás tekintetében értékeli. Mert ugye a világi ember azt látja, hogy zajlik az élete, vannak az életben bajok, nehézségek, és azt látja, hogy aki hisz, az valahol ilyenkor valamiben belekapaszkodik, és ő tud hinni. És ezt egy kicsit ugye el is szokták bagatelizálni, hogy hát hinni kell, hát ugye a hívők is hisznek, és akkor ez nekik erőt ad, és akkor a nehézségeken könnyebben átesnek. Nem mindig tudják azt, hogy mi van e mögött, és nem is nagyon, ugye felületesen nem látnak többet, sőt, még egy kicsit ferde szemmel is néznek erre a dologra, de lényeg az, hogy valami kincset, valami többet látnak a keresztényekben, vagy legalábbis aki ezt tényleg megéli, mint ami nekik van. És ha belegondolunk, akkor azt hiszem, hogy ez az a külső jegy, vagy ez az a megnyilvánulási formája a hitnek, ami elsőre felkeltheti az érdeklődését egy világi embernek. Mert nyomorúsága neki is van elég. Azért nem szükséges, hogy a hithez forduljon, hogy még több nyomorúságot lásson és bajt. Ő valami kincset, valami értéket, valami erőt szeretne, és hogyha rájön, hogy itt ő kaphat valami jót, valami jobbat, mint ami neki van, akkor valószínűleg őt is érdekelni fogja a dolog. És azt hiszem, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor a történelem során voltak ébredések az Isten ügyében, akár hogyha az őskereszténykort nézzük, akkor a kereszténység terjedése az mindig annak volt tulajdonítható, hogy akik képviselték Krisztust, azok valamivel rendelkeztek, valami mással, valami többel, mint a többi világi ember. És ezt a többet, ezt akarták ők is megkapni, ezt akarták megszerezni. Tehát a mi magunk szempontjából is, de a küldetésünk szempontjából is alapvetően fontos, hogy nekünk ez a kincsünk meglegyen. És a kérdés az, hogy megvan-e nekünk ez a kincsünk? Megvan-e nekünk az, amitől mi másak vagyunk, amitől mi más helyzetben vagyunk, mint a világ többi része? Birtokába vagyunk-e ennek? Milyen alapokon áll ez a mi életünkben? És hogyha megvan ez, vagy megvolt ez, akkor ezt el lehet-e veszíteni? Veszítettük el, és hogyha esetleg elveszítettük, akkor vissza lehet-e szerezni? Ezek mind nagyon aktuális kérdések, de ha belegondolunk, akkor talán a mi mostani korunk az, amikor ezek a kérdések a legaktuálisabbak. Mit mond a végidő kereszténységről a Biblia? Emlékszünk-e, hogy hol beszél a végidő kereszténységéről és a végidő kereszténységének az állapotáról a Szentírás? A legszemléletesebben és a leg, hogy úgy mondjam, leglelepleződben. Laodiciai levélben. Ugye azt mondja a Laodicea levél, hogy ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Hát ez ugye eléggé szemléletesen szembesít minket azzal, hogy nem vagyunk gazdagok. Azt gondoljuk magunkban, hogy van nekünk valamink, holott valójában semmink nincs. Szegények vagyunk, nyomorultak, és még azt is gondoljuk, hogy nekünk van sok mindenünk. Tehát ez a valami kincs, amire nekünk szükségünk van, ami miatt értelme van az egész keresztény életünknek, ez el kell fogadjuk, hogy nem nagyon van nekünk meg. És hogyha, ugye ezt az ember nehezen akarja elfogadni, mert nehezen fogadja, ugye mert valamikor azért, akik itt vagyunk, többnyire mindnyájan szembesültünk, és megpillantottuk ezt, és a Jóistentől igényeltük, és elvettük az ő kezéből, és olyan nehéz szembenézni azzal, hogy talán elveszítettük, vagy hogy talán meg se kaptuk úgy igazából. Vagy hogyha elveszítettük, és megpróbáltuk visszaszerezni, lehet, hogy nem sikerült. Tehát valamilyen módon szembe kell néznünk ezzel a kritikával, és nehéz nekünk ez. Nehéz nekünk ez, mert hát ami nem jó, azzal mindig nehéz szembenézni, és nehéz azon is túltennünk magunkat, hogy tudjuk ezt visszaszerezni, hogy egyáltalán mi a megoldás, mert ugye telnek a hónapok, az évek, az évtizedek, és mindig ugyanazt halljuk. Tehát most már ugye, amióta a végidő elkezdődött, a Laodicea üzenetet újra meg újra halljuk, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a megoldás erre. Azt hiszem, hogy ezt mindenkinek a saját életében kell valahogy rendbe tennie, és valami fokmérőt találni arra, hogy én hogy állok. Tehát mi van az én életemben? Hogy tudja az ember a saját életében azt tisztázni, hogy most én mennyire vagyok birtokában ennek az erőnek, mennyire vagyok gazdag, mennyire vagyok nem gazdag, és hogy tudom ezt a kincset megszerezni? És talán én sokat gondolkodtam, hogy tudjuk magunkat helyesen látni, egy jó tükörbe látni ilyen szempontból. És azt hiszem, hogy a leginkább talán a próbákban derül ki, hogy nekünk mink van. Azt mondják, hogy az embernek annyi hite van, ami egy nehéz próbában vagy egy krízis helyzetben megmarad. Mert amikor jön egy nehéz próba és egy krízis helyzet, akkor általában az ember pánikba esik, és azt is elveszíti, amilyen van. És amikor ebből felócsúd, és ami megmarad neki, amiből ő fel tud építkezni, és el tud újraindulni, abban a rossz helyzetben tulajdonképpen annyit gyűjtött össze. Mert amikor nincs baj, amikor minden rendben van, akkor mondhatjuk azt, hogy hát mi erősek vagyunk, mi ugye éljük a mindennapi életünket, minket semmi nem zökkent ki a mindennapi kerékvágásból, de mi van akkor, amikor kizökkent minket valami a mindennapi kerékvágásból, hogy tudunk mi akkor megmaradni, hogy tudunk mi tovább lépni. És a próbák azok erre nagyon jó fokmérők, hogy hol tartunk. Mit tudunk a hitpróbákról? Sok mindent tudunk róluk a Bibliából. Egyrészt az, hogy következetesen jelen vannak, visszatérnek a Bibliába. Ugye a hithősök életében mindenkinek majdnem valamiféle próba kijutott. Azt is tudjuk, hogy ezek alapvetően nehezek, szenvedéssel járnak. A próba az mindig nehéz. Tehát a mi szenvedés, az arról nem lehet azt mondani, hogy jó, vagy könnyű, vagy gyorsan túl tudunk lenni rajta. Talán amikor a másik ember próbáját látjuk, akkor gondolhatjuk azt, hogy hát, ha én lennék abban a helyzetben, hát én azt így meg úgy megoldanám, de a próba az ugye általában személyre szabott, attól próba, hogy én nem tudom megoldani. Vagy legalábbis nagyon nehezen. Tehát ami nekem próba, az nehéz. Nincs mese. Azt is tudjuk ezekről, hogy általában rostálnak. Tehát a próbának van egy olyan tulajdonsága, hogy megrostál, akár megrostálja a népet, ha mondjuk egy népre egy próba ránehezedik, de az én életemet is megrostálja, mert vagy valamit ki fog rostálni az életemből, vagy engem rostál ki, ha én azt a valamit nem tudom elengedni. Tehát valamiféle válaszút elé kerülök sokszor egy-egy ilyen próbában. Van úgy, hogy az ember konkrétan nem tesz választást, de hogy ahogy nehezedik a próba, vagy ahogy nehezebb, mindig ebbe az irányba halad az ember, hogy valamivel szembesül, valamivel szembe kell néznie, és ott el kell döntenie, hogy ez most jó, nem jó, itt lehet tovább menni, nem lehet tovább menni. Aztán, ha tanul belőle, és jól dönt, akkor jó, hogyha rosszul dönt, akkor rosszul dönt, ha pedig sehogy se dönt, akkor lehet, hogy megint fog jönni egy próba az életébe. Lényeg az, hogy az embert ezek a próbák általában valamilyen módon előre viszik az ő útján. Hogy ugye nyilvánvalóvá váljanak a szív dolgai. Ugye, hogyha most egy rövid bibliai példát, hogyha akarnék mondani, ugye az egyiptomi fáraó esete, aki nehéz próba alá került, és újra meg újra megnyilvánult az Isten kegyelme, és az Isten megmutatta hatalmát az életébe. Az ő életébe is történt egy döntés, hát ő rosszul döntött. De neki is végül is az ő mindennapi langyos élete egy ilyen próba elé ért, és végül ő eldöntötte, hogy a rossz oldal mellé áll. De ha mondjuk veszünk egy pozitív példát, ugye a József testvérei, akiket József próbált meg, József testvérei ebben a kiélezett helyzetben, amiben ők kerültek, amikor ugye József a fáraó udvarába őket fogadta, ott végül József testvérei a jó oldal mellett döntöttek. Szembenéztek az ők múltbeli bűneikkel, és megbánták azt, és hát az jó irányba. Tehát ezek ilyen apró kis példák, hogy az ember, hogy kiderül egy ilyen próbában, hogy mi van valahol a szívnek a legmélyén. Ezek általában a felszínre tudják hozni. Kérdés az, hogy a próbákat Isten adja-e nekünk? Ugye van egy olyan igénk, hogy Jakab első levele 13. verse, hogy senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Tehát az Isten gonoszsággal senkit nem kísért, tehát mondhatnánk azt, hogy az Istentől mi nem kapunk ilyen nehéz helyzeteket, de mondjuk ez így önmagában még nem elég, mert mégiscsak vannak olyan próbák, amik az Istentől származnak, holott gonoszra nem kísért. Gondoljunk például az Ábrahám példájára, aki ugye a Mória hegyi áldozat, amikor a gyerekét fel kellett áldoznia, az az Istentől jött az utasítás, igaz, hogy majd az Isten is oldotta meg, de ott Ábrahám egy nagyon nehéz próba, hitpróba elé került, és egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia. Jól lehet, gonoszra nem csábította őt az Isten, de ezt a hitpróbát az Isten adta neki. De Gedeon élete is ilyen volt, ott is a jó Isten egy nagyon nehéz helyzet elé állította Gedeont, és Gedeontól lépéseket várt, döntést várt, és Gedeon ezt a próbát végül jól vette, végül győzött ebben, de ezt is az Isten adta neki. Az egész izraeli kivonulás próbák sorozata volt az akkori zsidó népnek, és ezeket az Isten állította eléjük, mert ezáltal őket jobb útra, jobb sorsra akarta vinni. Tehát az Istentől származó próbáknak az az egyik jellegzetessége, és ezt jó, hogyha meg is tanuljuk, hogy soha nem gonoszra csábít, hanem mindig valami jó lépésre, valami nehéz, de valami üdvösségre vezető lépésre szeretne az Isten minket rávenni. Általában attól próba, hogy ezt nagyon nehéz megtennünk, de ezek az Istentől vannak. A sátántól is vannak próbák, azok egész más fajták. A sátántól jövő próbák, azok mindig gonoszra akarnak minket sábítani. Tehát ott kivétel nincs, a sátán mindig valami rosszra, valami törvénytelenségre, engedetlenségre akar minket rávenni. Ugye ilyen volt a Jób megpróbálása, amiről tudjuk is, hogy a sátán próbálta. A Jézus megkísértései is ilyenek voltak, ahol ugye Jézus is nagyon nehéz helyzetben volt, ugye az ő 40 napos bőtje során sátán talán soha senkit úgy meg nem kísértett, mint őt. Az is egy nehéz próba volt. A tanítványok próbája, amikor Jézust keresztre feszítették, ugye azt is mondja a profécia, hogy megverik a pásztort, és szétszélednek a juhok. Hát így is történt, ezt előre megmondta a Biblia, hogy ez egy nagyon nagy próba lesz a tanítványok részére. Hogyan különböztethetjük meg a próbákat? Talán nem érdemes ebbe olyan mélyen belemennünk, mert nem is ez a mai témánk, de nagyon sokféle próba van. Én talán vannak rövidebb, hosszabb ideig tartók, kisebb, nagyobb hevességű próbák. Én most, amire inkább kiszeretném hegyezni ezt a mai témát, ez az, hogy vannak olyan próbák, amikhez van, tehát amikor egy ilyen nehézségbe kerülünk, akkor érezzük, hogy hát nagyon nehéz, és talán az Istentől van ez, vagy hogy az Isten tervében ez benne van, mert ugye azt most arra nem tértem ki, hogy mindegyik próbáról tud az Isten, és mindegyiket jóra tudja fordítani. De inkább, tehát hogy ugye van elég erőnk, hogy ezen túl lendüljünk, és érezzük, hogy hát most itt azért tudjuk, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy mi a helyes, tudjuk, hogy a Jóisten mit vár el tőlünk, és hát ezt imádkozunk, erőt gyűjtünk, és valahogy ezen túl leszünk, tehát hitben ezt meg tudjuk küzdeni. De van olyan próba, amihez úgy tűnik, hogy nincsen elég erőnk. És ugye az ember ilyenkor elcsodálkozik, mert hát van ígéretünk a Bibliában, hogy az Isten nem enged meg olyan próbát, amihez nincs elég erőnk. Az első korintusi levél 10. fejezete 13. levele mondja, hogy hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát az Isten ad nekünk egy ilyen ígéretet, de mégis vannak olyan helyzetek, olyan próbák, amelyekről minden, az Isten is tudta, hogy nem fogja tudni venni az az illető. Például ilyen volt a Péter háromszori hittagadása. Tehát Jézus előre megmondta, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, és azt is megmondta, hogy mielőtt a kakas felkelne, háromszor fogsz engem megtagadni. Tehát Péter egy olyan próba elé került, amit nem sikerült jól döntenie, és majdnem rá is ment, tehát utána Krisztusnak küzdenie kellett Péterért, hogy visszatérjen. Tehát ilyeneket megenged az Isten. Jobb nagy próbája is olyan volt, hogy Jobb végül győzött ebben a próbában, de Jobbnak óriási lelki tusája volt. Jobb nem látta a végét ennek a próbának, nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége, és egy adott pillanatban elcsüggett ő is, és ugye perlekedett az Istennel, és végül Jobb ebből a próbából kikeveredett, de nem látta az elején, hogy mi lesz a végén. És ezek azok az igazán nagy és megpróbáló próbák az ember életében, amikor valami nagyon rossz elkezdődik, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Milyen egy ilyen próba? Tehát egy kicsit úgy nézzünk bele, hogy ez hogy is jön az ember életébe. Ugye általában nekünk az életünk egy bizonyos alapokon áll, tehát valami nekünk biztonságot, békességet nyújt. Mindenki ismeri az ő megtérése történetét, és talán emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor a világban voltunk, és amikor megértettük az igéből, hogy mi az Isten útja. És mi az, ami nem ad nekünk erőt, nem ad biztonságot, aminek a vége elveszés, és mi az, aminek értelme van ebben az életben. És kialakult nekünk egy értékrendünk, kialakult egy alap, amire az egész életünket helyeztük. Ha úgy is mondhatnánk, hogy egy lapra tettünk fel mindent, és az a lap nem látszik, ebben hiszünk, ezt mi az igéből ismertük meg, és nagy örömmel tapasztaljuk nap, mint nap, hogy ez működik, és a Jóisten nap, mint nap fenntartja a mi életünket, és hogy ez valóban igazság, amit mi megismertük. Tehát ez, ilyennek ismertük meg őt, ami összeállt bennünk egy kép az Istenről, és mi ehhez tartjuk magunkat, ebben bízunk. Ez ad nekünk erőt a mindennapokban. Ha lefekszünk, ha felkelünk, ez ad értelmet az életünknek. És mi van akkor, amikor ez az alap omlik össze? Amikor olyan dolgok történnek, amire mi nem számítottunk. Az Istentől sem számítottunk ilyenre. Amikor azt gondoljuk, hogy hát én nem ilyennek ismertem meg az Istent. Én csalódtam benne, mert én azt gondoltam, hogy ezt nem fogja megtenni. Annak idején, amikor én megtértem, akkor voltak félelmeim, hogy milyen szempontból leszek kiszolgáltatva a világnak és a gonoszságnak, és én pont azért jöttem ide, mert tudtam, hogy az Isten engem ezektől megóv. És velem nem történhetnek olyan bajok, amiket én nem tudnék elviselni. És most ilyen bajok történnek velem. Felolvasom Jobbnak a tusáját, amikor megszólalt a barátaival először. Egy részletet olvasok belőle. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset, akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót, a férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül. Mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sohajtásaim ömölnek, mint a habok. Mert amitől remegve remegtem, az jövereám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, nincs nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támad reám. Tehát itt érezhetjük, hogy Jobb valami olyasmivel nézett szembe, ami az egész életét felforgatta, az egész addigi hitét, az Istenről alkotott képét, mindent felforgatott. És én azt hiszem, hogy nem hiába van benne a Jobb könyve a Bibliába, ilyen hangsúlyosan, hogy egy egész nagy könyvet ennek a témának szán a Jóisten. Ugye itt tulajdonképpen a Jobb szenvedés történetét halljuk, és hát és egy kicsit háttérbe is szorul végül is Jobbnak a kérdése az Istenhez, és az arra való válasz. Éppen erről beszéltünk délelőtt a szombatiskolán, hogy milyen nehéz megtalálni, hogy mi is volt a Jobb kérdése az Istenhez, és mit válaszolt rá az Isten. Itt inkább én azt hiszem, hogy ez az egész történet azért van benne a Bibliában, mert látnunk kell, hogy sajnos a keresztény életnek része lehet az, hogy ilyen próbákon is átessen az ember, és én ezzel senkit nem ijesztegetni akarok, vagy ne arra gondoljunk, hogy akkor most mindnyájunkra ez rá fog jönni, de jó, hogyha tudjuk azt, hogy a sátán nem könnyen enged ki egyetlen zsákmányt sem a kezei közül. Tehát, hogyha a sátán itt, hogy úgy mondjam, trónol ezen a világon, és azt látja, hogy az ő zsákmányait valaki el akarja venni tőle, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy ezt ne adja. És az ígéret az megvan, hogy a Jóisten rólunk gondot visel, és nem fog minket tudni a sátán feljebb kísérteni, mint ahogy azt mi elviselhetnénk. És itt visszatérek röviden a Péter esetére, hogy Jézus tudta, hogy Péter el fog esni, de Péternek nem kellett volna elesnie. Tehát Péternek megvolt, rendelkezésére állt minden, hogy ne essen el. Ez a Péter gyengesége volt, amit Krisztus előre látott. Tehát mindannyiunknak megvan mindenünk, hogy ne essünk el, de mégis szembe kell néznünk azzal, hogy a Jóisten időről időre megengedheti, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerüljünk. Ez nehéz és kényelmetlen téma, én tudom, de azért kell ezzel is számolnunk, mert én szeretném azt hinni, hogy nem mindenkinek jut ez osztályrészül, és főleg azt szeretném hinni, hogy nekem nem fog osztályrészül jutni, de tudnunk kell azt, hogy a Jóisten nem hiába figyelmeztet ezekre, ahogy nem hiába figyelmeztet a végidő eseményeire sem. És mi tudjuk, hogy mi vár ránk a végidején. Azt mondja az írás, hogy itt egy igét írtam fel, mindjárt megtalálom. Jeremiás könyve 12. fejezetében, hogyha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És hogyha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Tehát érzékelteti a Jóisten, hogy kerülhetünk a Jordán hullámai közé. Nem, a Jóisten ettől minket nem fog úgy megóvni, mint ahogy azt mi gondoljuk, hogy mostantól kezdve minket semmi baj nem érhet. Tehát a megoldás nem az, hogy minket a Jóisten burokban fog tartani. Nem fog burokban tartani, mert a küzdelmeket és a próbákat meg kell engednie. Ez a nagy küzdelem szabályainak a része. Egyrészt a mi életünk szempontjából is szükség van rá, bizonyos szempontból. A szabadság törvénye is ezt megengedi, mert a Jóisten mindennek megengedi a következményét, és a legtöbb próbánk egyébként a saját hibánkból szokott bekövetkezni, ezt nem is mondtam. Tehát a próbák azok nem a Jóistentől, meg a sátántól jönnek csak, hanem a legtöbb próba az a saját hibánkból, a saját rossz döntéseinknek a következménye, amit a Jóisten megenged és jóra is tud fordítani. De nagyon sok próbát megúszhatnánk az életünkben. De hát nem ússzuk meg. De azt viszont sejthetjük, hogy a keresztény ember szembenézhet ilyen nehéz helyzetekkel. És tovább is megyek. Ugye mi történik, amikor egy ilyen próba történik az ember életében? Először is megrémít minket ez a kiszolgáltatottság érzése, ez a talajvesztés, ami történik. Az, hogy összeomlott minden, amiben eddig hittünk. Ugye az embernek majdnem rögtön ilyenkor az első reakciója az, hogy leszáll a magas lóról, szembesül a saját szegénységével, semmiségével, minden felfúvalkodottságunk a porba hullik ilyenkor. Tehát itt először is egy jó lépés történik az életünkben, hogy egy kicsit helyre tesszük magunkat. Aztán a következő, amivel ilyenkor szembesülni szoktuk, hogy hirtelen keresni kezdjük a megoldást, és nem találjuk, nincs megoldás, és akkor kapkodunk fűhöz, fához, megpróbálok imádkozni, és egyszer csak rájövünk, hogy elillant a hitünk. Nem tudunk az Istenbe kapaszkodni. Mert annyira elhatalmasodott rajtunk a félelem, hogy egyszerűen nem tudunk, hogy a jó Istenhez hozzáférni és belekapaszkodni. Ez szokott lenni általában az embernek a második felismerése. És a harmadik pedig az, hogy a zavarodottságába és félelmébe elkezdi az Istent vádolni, hogy ezt miért engedte meg. Hogy kerülhettem én ilyen helyzetbe? Hát erről nem volt szó. Nem ezért jöttem én ide. Én nem így ismertem meg az Istent. És perlekedünk az Istennel. Lehet, hogy nem szállunk vele szembe, de úgy, mint Jób, kimondta Jób is, hogy amitől remegve remegtem, az jött rám, és amitől rettegtem, az esett rajtam, és perlekedett az Istennel, hogy ez miért történt, hogy történhetett ez, mi van itt a háttérben, hogy engedhette ezt meg az Isten. Tehát az ember általában ezeken a fokozatokon átesik ilyenkor, és akkor ez az a nagyon nehéz krízis helyzet, ami sajnos ugye ilyenkor két megoldás lehetséges, az egyik az, hogy fellázadhatunk a jó Isten ellen. Sajnos van ilyen eset, és mi is ismerünk, valószínűleg akár a közösségünkben is ismerhettek olyanokat, akik azt mondták, hogy hát ők inkább visszatérnek a régi életükbe, mert ez nekik nem működik. Ők megbotránkoztak, ők erre nem számítottak, és ez valami miatt elfordulnak ettől. Ez nagyon szomorú ez a dolog, de sajnos a rostálás, amint mondtam, része a próbáknak, és ez sajnos áldozatokkal is járhat. Ezt nem tudhatjuk, hogy kiben mi lakik, és kinek a szíve mélyén mi van, és ki az, aki úgy megbotránkozik, hogy innen nem tud visszafordulni. De bízhatunk abban, hogy a Jóisten felkészítette őt is, de talán ő nem tudott erre kellőképpen felkészülni. De remélhetjük, hogy remélhetőleg mi a másik csoportba tartozunk, akik nem adjuk fel, és valamiféle küzdelembe kezdünk, és ilyenkor kezdődik el az a fajta Istennel való küzdelem, amiről tulajdonképpen, amit szeretnék egy kicsit megvilágítani, és amin ugye Jákob is, ahogy az alapigénkben volt, átesett. Milyen ez az Istennel való küzdelem? Ugye az ember arra gondol, hogy hát hogy lehet az Istennel küzdeni, hát fizikailag nem lehet. Ugye talán eszmeileg lehet, hogy vitatkozunk vele, hogy valamiféle igazságokat próbálunk vele megvitatni, és talán kiderül, hogy mégiscsak nekünk van igazunk. Hát ugye érezzük, hogy ez nem nagyon járható. Valószínűleg az Istennel nem lehet vitatkozni, és nem is vitatkozik az Isten. Perlekedni lehet vele? Hát Jób is perlekedett vele. Számon kérte, őt felelősségre vonta. Hát a Jób könyvéből az derül ki, hogy tulajdonképpen a Jóisten nem értékelte annyira Jóbnak ezt a fajta perlekedését. Meg helyre is tette őt a végén. De elfogadta, hogy Jobbnak ezek a kérdések őt feszítették, és válaszolt a kérdésére. De önmagában a perlekedés nem igazán jó megoldás. Akkor mit lehet csinálni? Rá lehet hagyni az Istenre, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja, és akkor adjuk meg magunkat, hogy hát amit hozott, az van, el kell fogadni. Ugye talán emlékszünk Éli főpap esetére, aki amikor a gyermek Sámuel végül elmondta azt a nagyon kemény ítéletet, amit az ő engedékenysége miatt a Jóisten őrá kimondott, akkor Élinek ez volt a reakciója. Azt itt olvasom is ezt az igét, ez a Sámuel első könyve 3. fejezetében van, hogy megmondott ezért Sámuel neki mindent, és semmit nem hallgatott el előtte, ő pedig azt mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik. Tehát Éli főpap azt mondta, hogy hát ez van, az Úr most kimondta, hogy ilyen ítéletet fog rám kiszabni, hát hogyha ez neki ő így döntött, akkor tegyen úgy, ahogy ő jónak lát, hát ő az Úr, én nem tudok ezen segíteni. Hát ez se igazán jó megoldás, mert azért az Éli történetéből kiderül, hogy a Jóisten többször megismételte figyelmeztetésképpen, és Éli meggondolhatta volna magát, megnyílt neki egy jó út, hogy másképp cselekedjen, de Éli ezt nem tette meg. Minden alkalom azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudja megtenni, és végül sajnos szomorú is lett a vége. Akkor hát mi a helyes küzdelem a Jóistennel? És nézzük is meg, hogy Jákob ezt hogy csinálta? Hogy tudott Jákob győzni? Mi volt a Jákob titka? Jákob történetét most nem fogom elmesélni, mert sok időnk nincsen, és el is gyorsan elszaladt. De tudjuk, hogy ugye Jákob az ő nemzetségével, családjából tért vissza Lábántól a szülőföldjére, a Jóisten hívásának megfelelően. És amikor közeledett már a szülőföldjéhez, akkor meghallotta a hírt, hogy Ézsau 400 fegyveres férfiúval jön eléje. És Jákob biztosan tudta, hogy ha 400 fegyveressel jön, akkor ő itt senki élve nem marad, mert Ézsau eltökélte magába, hogy megöli Jákobot, és ezen nem változtatott. Úgyhogy Jákob pánikba esett. Tudta a Jóisten ígéretét, hogy az Isten megígérte, hogy megsokasítja, és vissza fog az ő szülőföldjére térni, sőt, még ígéretet is tett annak idején Jákob, fogadást tett az Istennek, hogy ha ezt az Isten neki megadja, akkor őt fogja imádni, és látszólag minden stimmelt, mindent megkapott Jákob. És mégis, amikor már az utolsó pillanat volt, már csak haza kellett volna érjen, és békességben, boldogságban élje az életét, és az ígéreteknek örüljön, amit a Jóisten adott, akkor jön a hír, hogy Ézsau jön 400 fegyveres férfiúval, és senki nem tudja őket feltartóztatni. És Jákob szívét tépve imádkozott a Jóistenhez, hogy szabadítsa meg őt ettől a veszélytől, de látszólag semmi nem változott. Ugye ajándékokat küldött Ézsaunak, követeket küldött, de ez sem változtatott semmin. És Jákob akkor került egy olyan válsághelyzetbe, hogy érezte, hogy az Isten ígért valamit, de most minden összeomlott. Most a vége előtt tulajdonképpen minden a nyakába szakadt, és itt vége van most mindennek. És a Jabbok révénél egy éjszakát imában akart eltölteni, és nagyon szűk szóval annyit ír a Biblia erről, hogy egy férfiúval tusakodott hajnalig. Ugye Ellen White ír erről szemléletesen, hogy ez a tusakodás, ez tulajdonképpen egy lelki küzdelemnek volt a fizikai megnyilvánulása, ami Jákob lelkében is zajlott párhuzamosan, de fizikailag is zajlott. És erről a küzdelemről, ezen a küzdelmen érdemes gondolkodnunk, hogy milyen eszmei küzdelem, milyen lelki küzdelem zajolhatott be Jákobban le. Ugye az egyik hang azt mondhatta neki, hogy add fel, nincs semmi remény. A bátyád eltökélte, meg fog téged ölni, mitől gondolná ezt meg? Isten mindennek megengedi a következményét, bár elháríthatja, de alapvetően amit tettél, amit főztél, azt meg kell enned. Ezt az Isten nem háríthatja el. Tehát, hogyha a bátyád így döntött, akkor most nem fogja őt megállítani ebben. Ez így igazságos. Talán azt is gondolhatta Jákob, hogy az Isten ígéretei feltételesek. Hogyha te igaz maradtál, akkor, vagy le tudod győzni a bűnt, akkor az Isten ígérete az áll, ha nem, akkor nem. Tehát Jákob erre is rájöhetett, mert ez is egy igazság. Ugyebár akkor még nem állt a rendelkezésére az írás, meg ezeket nem ismerte, de lehet, hogy ezt ő magába végig gondolhatta. Tehát nagyon, mindenféle információ megvolt neki arra, hogy ő feladja. Hogy azt mondja, hogy itt nem tudok mit tenni, itt most már minden eszközöm elfogyott, tényleg elfogyott minden eszköze, akkor várom a végzetet. Hogyha az Isten elpusztít, akkor elpusztít, ha nem, akkor meg. Tehát mondhatta volna ő is azt, amit Éli főpap mondott. De Jákob nem adta fel. Azt mondta, hogy ez így nem stimmel. Tehát itt van az ígéret, tudok mindent, amit az Isten mondott, és akkor most mégis egész másképp alakulnak a dolgok. Én ebben nem tudok belenyugodni. Én egy választ szeretnék most kapni az Istentől, és én addig innen nem tudok én felállni, amíg én ezt a választ meg nem kapom, mert hogyha én anélkül állok fel, hogy az Istentől elnyerjem az ő áldását, vagy én erre valamiféle magyarázatot kapjak, erre az egész dologra, akkor én elveszek, akkor biztos, hogy akkor végünk van. És Jákob eltökélte magába, hogy ő addig ott marad az Isten színe előtt, és ugye ez a küzdelem azért tartott hajnalig, mert Jákob nem adta fel. Jákob küzdött, hogy tudni akarta, hogy kereste a megoldást, ki akart ebből a bajból keveredni. Tehát Jákobnak a győzelmének az egyik titka abban állt, hogy nem adta fel. Tehát azt a jobbat, amit ő remélt, azt nem engedte el. Nem engedte az enyészetnek. Milyen szálakon folyik a küzdelem ilyenkor? Az egyik szál az, hogy ki az az Isten, akivel én most küzdök? Ugye most visszatérünk a mi életünkre, a mi próbáinkra. Ki az az Isten, akivel én küzdök? Mennyire hatalmas ő? Ki vagyok én? Milyen, tehát ugye azt mondja, Illésről Ellen White írta a Kármel-hegyi imájánál, amikor az esőért imádkozott, hogy 7-szer imádkozott Illés, ha 6-szor imádkozott volna, nem lett volna eső. De Illés addig imádkozott, amíg megjött az eső. És olyat is ír, hogy Illés, amíg imádkozott, addig végig gondolta, hogy az Isten nagyságát és a saját semmiségét, és azt mondta, hogy egyre többet gondolkodott, Istent egyre nagyobbnak látta, és magát egyre kisebbnek. És amikor eljutott arra a pontra, hogy Istent mindennek, magát meg semminek látta, akkor jött a felelet meg az imájára. Tehát nekünk végig kell gondolnunk azt, hogy ki az Isten, ki vagyok én. Mit tett az Isten, és mit tettem én? Isten meg tud-e engem szabadítani? Meg akar-e szabadítani? Megvan-e hozzá a hatalma? És hogyha ezeket én belátom, hogy ő ezeket meg tudja tenni, akkor azt arra a kérdésre is találja meg a választ, hogy meg fog-e engem szabadítani. Mert az, hogy meg tud, meg akar, még nem biztos, hogy meg fog. Először Istenben kell megerősödnöm, hogy ki az Isten, mire várhatok tőle. Isten irgalmas, Isten könyörületes. Mit tett értem? Milyen áldozatot hozott azért, hogy engem megtartson? hogy én ne vesszek el, akkor most hagyni fogja, hogy dicstelenül elveszek, amikor a saját fiát áldozta fel értem. Tehát ezeket a dolgokat először bennünk magunkban helyre kell állítani, hogy ki is az, akitől mi félünk, és akinek mi rossz értelemben kiszolgáltatva érezzük magunkat. De van egy másik szál, és én azt hiszem, hogy ezt szoktuk leginkább, erről szoktunk megfeledkezni, és ez az, amit olyan könnyen elmaszatolunk a saját életünkbe, és ez az, hogy vajon választ el minket valami az Istentől. Ugye olyan könnyedén túl leszünk rajta, hogy hát igen, bűnt azt rendezni kell, mert a jó Isten bűngyűlölő, és ő bűnnel együtt nem lakik. De nem szabad ilyen könnyen ezen átfussunk ezen a kérdésen. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy ha én az én főnökömhöz bemennék az irodájába, és kivennék az ő pénztárcájából mondjuk egy 10 000-est, és ő ezt látná, engem lebuknék, akkor utána mehetnék-e hozzá rögtön, és azt mondanám neki, hogy kérek fizetésemelést, vagy valami jót kérnék tőle. Tehát ha én a főnökömet meglopom, és utána valami jót akarok tőle kérni, meg tudnám én ezt tenni? Ugye, amikor mi az Istenhez megyünk, és kérjük az ő szabadítását, akkor gondolkodunk arra azon, hogy mi az Istentől mit vettünk el? Mi az, ami neki járt, és mi elvettünk tőle? Ő annyit mondott, hogy ő bűnnel együtt nem lakik, és a bűn az az engedetlenség. Tehát, hogyha ő valamit kijelentett, és vannak neki parancsolatai, végzései, akkor, hogyha mi ezeket rendre megszegjük, akkor mi hogy tudunk oda menni hozzá? És mi ezt olyan könnyen elintézzük, hogy hát ez csak egy kis apróság, hát most nem lehet, ez nem lehetett másképp. Ugye az ember mindig talál rá megoldást, hogy miért is kellett ennek így történnie. Ugye miért kellett nekem most indulatosnak lennem? Hát nem tehettem másképpen, hát most nem is lehetett volna ezt másképp megoldani. Hogy egyáltalán az Istennel való kapcsolatunk, nézzük végig, hogy állunk a parancsolatokkal. Hogy állunk, most mondjak egy példát, mondjuk a 4. parancsolattal. Olyan könnyen belecsúszunk ilyen apróságba. Most, hogyha mi a pénztárnál állunk például, és nekünk vissza kell adjanak 35 forintot, vagy 350 forintot, és mondjuk nekünk 15 forinttal kevesebbet adnak vissza, vagy 100 forinttal kevesebbet adnak vissza, akkor mi azt mondjuk, hogy hát ez egy apróság, hát most ezen túl leszünk, nem? Nem azt szoktuk mondani, hogy hát adják vissza, ami jár nekünk, nem? Tehát akkor számoljunk el rendesen. Az Isten nem így van velünk, hogy mi megengedünk apró kihágásokat, mi az Istent meglopjuk, és utána várjuk, hogy ő minket mégis védelmezzen meg óvjon, és várjuk, hogy ő minket megoltalmazzon minden bajtól. És azt mondjuk, hogy hát nem lehetett másképp tenni, hát ezt csak így lehetett tenni. Tehát ezekkel szembe kell néznünk. Biztos vagyok benne, hogy Jákob sokszor végig gondolta az életét, és Isten elé nem lehet úgy leborulni imában, hogy az ember a bűneit ne rendezze el, mert nem vagyunk hibátlanok, mindenki vétkezik, és mindenki botlik. És sajnos még tudatosan is követünk el bűnöket, hogy tudjuk, hogy mit teszünk, de mégis megtesszük. De akkor is van visszatérés az Istenhez, ezeket el kell rendezni, és az elrendezés nem abból áll, hogy akkor én elmondom, hogy megtettem, aztán tudom, hogy hónap újra meg fogom tenni. Gondoljunk végig mindent. Egy prédikátor egyszer azt mondta, hogy te hogy tudod az Isten segítségül hívni, amikor olyan dolgokat teszel, ami az Isten szemében gyűlöletes. Tehát hogy tudom oda hívni magamhoz az Istent, amikor én közben gyűlöletes dolgokat cselekszem? Hogy öltözködünk? Mit nézünk a tévében? Amikor én leülök a tévé elé, akkor vajon Jézus is le tudna ülni mellém, és tudná nézni azt, amit én? Mit eszünk? Mit iszunk? Milyen zenét hallgatunk? Jézus is hallgatná azt a zenét, mondjuk? Vagy miről beszélünk a szomszédokkal? Milyen témáink vannak? Minek örülünk? Mi az, aminket fel? Tehát ezekben mind az Isten ott szeretne lenni mellettünk, de ha nem tud, tehát mi olyan dolgokat teszünk, amit ő nem szeret, de mégis azt akarjuk, hogy ott legyen velünk. Kinek tartozunk, kinek nem tartozunk? Van-e elrendezetlen dolgunk az embertársainkkal, akár anyagi, akár lelki, akár egyéb? Ezek, ha nincsenek rendben, akkor az Isten nem tud hozzánk közel kerülni. És még egy harmadik dolog van, tehát először az, hogy az Istenben erősödjünk meg, második, hogy a bűneinket rendezzük el. És van egy harmadik dolog, amire már röviden utaltam, hogy az ember azt gondolná, hogy ez elég. Egy olyan példát, tehát a Jákob esetére visszatérve, azt mondta neki az angyal hajnalban, miután a csipőcsontját kiugrasztotta, hogy most már eresszel engem, mert feljött a hajnal, és mennem kell. És Jákob miért nem engedte őt el? Vajon mi elengedtük volna őt? Jézus azt mondta a kananeus asszonynak, amikor a kananeus asszony kért segítséget az ő lányának, hogy csak Izrael juhaihoz küldettem, és az ebeknek nem jár az, amit az Izrael juhainak adik. Tehát durván elutasította az asszonyt. Az angyal is ugye Jákobot elutasította, azt mondta, hogy most már hagyjál békén. Tehát mit teszünk akkor, amikor az Isten mondja nekünk azt, hogy most már állj meg, nincs tovább, hagyd abba, ezt nem kapod meg. Akkor mi mit teszünk? Mit tett Jákob? Azt mondta, hogy nem engedlek el addig. És a kananeus asszony is azt mondta, hogy az uruknak az ebei is az asztalról a morzsákat megkapják. Azt mondja, hadd jusson nekem is egy annyi morzsa. És azt mondta Jézus, hogy ilyen hitet nem láttam Izraelben sem. Lehet, hogy pont nem így mondta, de az nagy a te hited. Nagy a te hited. És amikor Jákob is ezt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg az áldást meg nem kapom tőled, akkor mondta neki az Isten azt, hogy akkor küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Tehát a győzelemhez nem elég az, hogy elrendeztem a bűneimet, nem elég az, hogy az Istennel való kapcsolatomat és az Istenről alkotott képemet helyreállítom, és felemelkedem hozzá, és magamat embernek látom, és őt Istennek látom, hanem még valami kell. Nekem ragaszkodnom kell tudni valamihez. Itt derül ki, hogy igazából mi van az én szívembe. Mi az, ami nekem kell az Istentől, és mi az, aminek a hiányát nem tudom elfogadni. Nekem az én problémámra kell a megoldás. Én azzal beérem, hogy az én mindennapi problémámat megoldja az Isten. Hogy én tudom, hogy az Isten jó, és az Isten rajtam segíteni fog, és az ő gondviselésével körül fog venni, és utána boldogan visszamegyek, és akkor várom a szabadítást, és utána élem tovább az életemet. Mert itt meg lehet állni, azt mondja az Isten, hogy akkor most már hagyd abba, élj tovább, meghallgattalak. Nem, Jákobnak ez nem volt elég. Jákobnak az ígéretek kellettek. Jákobnak az kellett, ő az Istent akarta birtokolni. És meg szeretném kérdezni, hogy vajon Jákob, amikor az Isten kijelentette, hogy győztél, akkor Jákob tudta, hogy Ézsau nem fogja őt levágni? Nem tudta. Jákob nem tudta, hogy mi fog történni. De Jákob megkapta azt, amit akart az Istentől. Az Isten áldását megkapta. Jobb tudta, hogy ő fel fog gyógyulni a betegségéből? Nem tudta, hogy vissza fog kapni mindent. Nem tudta. Nem is érdekelte. Jákobot se érdekelte. Nem. Amikor az ember egy ilyen küzdelmen átesik, és az Istennel küzd, akkor a győzelem akkor születik meg, amikor az ember rájön, hogy semmi, amitől én féltem, igazából nem félelmetes. Tulajdonképpen semmi értéke nincs azoknak, amiket én annyira értékeltem. Egyedüli dolognak van értelme az, hogy én az Istent megnyerjem. Akár meghalok, akár élek. Egyedül ennek van értelme, és hogyha én az Istent megnyertem, akkor mindent megnyertem. És amikor az ember le tudja tenni azokat a dolgokat, amiket ők megkötözték, az ő félelmeit, és meg tud szabadulni az ő megkötözöttségeitől, ahogy Jákob is a félelmét, az ügyeskedését, a földi dolgait, ugye az emberekkel való küzdelmét is le tudta tenni, és azt tudta mondani, hogy csak a te áldásodra vágyok, Uram. Csak a te áldásodra, semmi másra nem vágyok. Akkor kimondta az Isten, hogy most már győztél. És szeretném, hogyha mi is megtanulnánk a küzdelemnek ezt a fajta módszertanát, mert mi sem fogunk tudni másképp győzni, csak ezen az úton. És adja a jó Isten, hogy ne legyenek nekünk ilyen rettenetes próbáink, de ha lennének véletlenül, akkor mi is ezekben ugyanígy tudjunk győzni. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Hozzád fordulunk most, és megköszönjük, hogy minden, amit adsz nekünk, azt az áldásunkra akarod fordítani. Akár legyen jó az, akár legyen kellemetlen számunkra. Urunk, nem szeretjük a nehézségeket és a próbákat, de tudjuk, hogy ezekben te is ugyanúgy szenvedsz velünk, mint ahogy mi magunk. Ahogy az írás is mondja, hogy minden szenvedésünket te is szenveded, és semmivel nem érzel kevesebb fájdalmat, mint amit mi érzünk ilyenkor. De megmutatod mindig az utat, hogy hogy lehet ezekből kimenekülni. Akkor is, ha akármilyen heves támadás érne bennünket, és megadsz mindent, hogy a mi békességünk és a mi lelkünk felüdüljön, és a mi örömünk teljes legyen, és ki is szabadítasz minket. Megtanítasz minket küzdeni, és megtanítasz minket a Jordán hullámai között is megmaradni. Köszönjük, hogy ezt mind megteszed nekünk, és tudjuk, hogy egyszer nagyon hálásak leszünk ezért neked. Kérjük, hogy a te áldásodat add meg nekünk, és taníts meg minket arra, hogy ezt igazán értékeljük, és csak erre vágyjunk, semmi másra. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imánkat, Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Amen.